Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! $260 000 család gazdálkodhat, az eddiginél több pénzből februártól többet kapnak készhez a családi adókedvezmény alanyai. Ismét élénkült a fogyasztás, decemberben 1,8%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom, szakértők további javulást várnak. Nyilatkozott a Híradónak az MSZP elnök helyettese, de még nem árulta el, honnan van a több százmilliós vagyon. Segítség Szlovéniának, Magyarország 3 nagy teljesítményű agregátort küldött a szomszédos országnak. Újabb 50 milliárd forinttal több pénz marad a családoknál 2014-ben a tavaly kiterjesztett családi adókedvezmény miatt. Ez annak köszönhető, hogy a gyermekek után járó kedvezményeket idéntől már nem csak a személyi jövedelemadóból, hanem az egészségügyi és nyugdíjjárulékból is le lehet vonni. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a többgyermekes kiskeresetű családok így szinte adómentesen jutnak hozzá teljes bruttó jövedelmükhöz. Az intézkedés 260 000 családot érint. Az első magasabb összegű fizetéseket a héten kapják meg a munkavállalók.
Meggyújtom a gázt.
Kémiai kísérleteket végeznek ebben az óbudai gimnáziumban. Kovácsné Keszléri Erzsébet 25 éve tanít itt. Férjével 5 gyermeket nevelnek, de mivel 2 már nagykorú, így 3 után tudják igénybe venni a családi adókedvezményt. A tanárnő azt mondja, a plusz pénzből olyan kiadásokat is megengedhetnek maguknak, amelyekre korábban nem futotta, és félre is tudnak tenni valamennyit.
48 000 forinttal kapok többet az adókedvezmény és a járulékkedvezmény miatt. A férjem 50 000 forint, kb. 50 000 forint erejét tudja ugyanezeket a kedvezményeket igénybe venni, tehát közel 100 000 forint az, ami a családunkat így havonta jövedelem többletként érinti.
A családi adókedvezmény kiterjesztése azt jelenti, hogy ettől az évtől már nem csak a személyi jövedelemadóból, hanem az egészségbiztosítási és a nyugdíjból is levonható a gyermekek után járó kedvezmény. Ez összesen 260 000 családot érint.
A több gyermekes átlagjövedelemmel rendelkező családok akár 2 havi fizetéssel többet kaphatnak 2014-ben.
A családi adókedvezmény annyi plusz jövedelmet jelent a családoknak, mintha 13. és 14. havi fizetést is kapnának, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Egy 3 gyermekes családnál például, ahol 200 000 forint a szülők bruttó havi jövedelme, tavaly 163 000 forint maradt adózás után. Idén ez az összeg 197 000-re nő, vagyis 34 000 forinttal több maradt havonta, és 408 000 forinttal több egy év alatt. Ugyanez 300 000 forintos havi bruttó jövedelemnél azt jelenti, hogy az eddigi nettó 244 500 forintnál havi 51 000-rel maradt több a családi kasszában, ami éves szinten már 612 000 forint plusz pénzt jelent.
Kiskereshető szülőknek több ezer, de akár több 10 000 forinttal több marad a zsebükben. A több gyermekes átlagfizetésű családok az eddigi bruttó fizetésüket lényegében nettóban meg tudják kapni ezután a kedvezmény igénybevétele után.
A családi adókedvezmény így már 230 milliárd forinttal több pénzt jelent a családoknak 2014-ben. Varga Mihály azt is mondta, a családi adókedvezmény és az egykulcsos adó bevezetése pedig összesen 600 milliárdot hagy a munkavállalók zsebében.
Az MSZP szerint az Orbán kormány nem 2 havi fizetést adott, hanem 2 havi jövedelmet vett el a magyar családoktól. A szocialisták közleményükben azt írják, jelentősen nőtt a szegények száma Magyarországon, és mindennapos lett a gyermekéhezés. Tovább bővült a kiskereskedelmi forgalom. A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly decemberben csaknem 2%-os volt az ágazat növekedése 2012 év végéhez képest. Szakértők szerint biztos alapokon áll a forgalom emelkedése, mert az jövedelmen és nem hiteleken alapul. A forgalom 2013 második felének mind a 6 hónapjában meghaladta az egy évvel korábbit.
A laptopok között válogat egy férfi. Tavaly decemberben ez volt az egyik slágertermék a műszaki üzletekben. 2013 utolsó hónapjában lényegesen többen vásároltak elektronikus cikkeket, mint az előző év karácsonya előtt.
Most 2013 decemberében 2012-höz képest 25%-kal nőtt a forgalmunk. Ez főként notebook, tablet és LED TV-knek köszönhető. Egyébként az egész éves forgalmunk is többszörösére nőtt.
A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly évvégén csak nem 2%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom 2012. decemberéhez képest. A nem élelmiszer jellegű boltokban 2,7%, az üzemanyag kiskereskedelemben pedig majdnem 5%-os bővülés jellemezte a piacot. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű kiskereskedelemben is csak nem 0,5%-os volt a növekedés. Az emelkedés mutatja az is, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint tavaly decemberben rekordnagyságú, összesen 830 milliárd forintos forgalmat értek el a boltok. Ebből tovább terjeszkedhettek az üzletek, és újabb munkahelyek jöhetnek létre.
Egyértelmű, hogyha pozitívak lesznek a mutatók, tehát a kiskereskedelmi forgalom bővülhet, akkor ez azt a lehetőséget teremti meg, hogy további bővülésben gondolkozhassunk, azaz újabb munkahelyeket teremthessünk meg.
Az első fél évben csökkent, második fél évben megnövekedett a kiskereskedelmi forgalom.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint tavaly a rezsicsökkentés és az alacsony infláció miatt több mint 3%-kal nőttek a reálbérek. Ebből a lakosság az év első felében inkább a megtakarításait növelte, júniustól azonban a fogyasztás is beindult. Barca György szerint idén elsősorban nem a megtakarítások növekednek, hanem bátrabban költekeznek majd az emberek.
Hasonló folyamatokra számítunk, 2014-ben is a reáljövedelmek, nyugdíjak, minimálbér, azok olyan 5% körüli mértékben emelkednek, és ehhez képest számítunk ugye egy nagyon alacsony 1% körüli inflációra, tehát idén is úgy gondoljuk, hogy olyan 3%-os lakossági reáljövedelem növekedés valósulhat meg.
A szakértő szerint a folyamatosan erősödő belső fogyasztás lehet az idei évre várt 2,5%-os gazdasági növekedés alapja.
Több mint 115 ezer munkahelyet tart fenn Magyarországon az autóipar, hangzott el a külgazdasági hivatal járműipari konferenciáján. A találkozón jelenlévő négy magyarországi autógyár képviselője arra számít, hogy tovább nőhet a járműiparban dolgozók száma. A külügyi és külgazdasági államtitkár pedig úgy fogalmazott, a magyar autóipar kirobbanó formája a bizonyíték arra, helyes volt az a kormányzati stratégiai célkitűzés, hogy Magyarország legyen Európa termelési központja.
170-en dolgoznak a Borsodi Műhely Kft-nél Győrben. Az Audi és az Opel gyártósoraihoz alkatrészeket szállító cég tavaly 25 embert vett föl, mert egyre több a megrendelése, idén pedig újabb 15 alkalmazottal növelheti a létszámot.
A megrendelői visszajelzések alapján ez a fejlődés ez növekszik, tehát várható a 2014-es évre is, így mi is növekedést tervezünk a saját cégünk életébe, természetesen ez létszámnövekedést is jelent.
Már a nem vitás, hogy Magyarországon a magyar gazdaság zászlós hajója a járműipar.
Magyarország Európa egyik járműipari fellegvára, jelentette ki Szijjártó Péter a külgazdasági hivatal járműipari konferenciáján. A külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, az ágazat több mint 115 ezer munkahelyet tart fenn, és 2013-ban mintegy 5500 milliárd forintnyi terméket állított elő.
Magyar autóipar kirobbanó formája a bizonyíték arra is, hogy a kormánynak az a stratégiai célkitűzése, hogy Magyarország legyen Európa termelési központja, az egy helyes stratégiai célkitűzés volt, és helyesek voltak mindazok az intézkedések, amelyeket ennek érdekében hoztunk. Helyes volt a magyar adórendszer átszervezése úgy, hogy az valóban a munkát támogassa.
Közvetve és közvetlenül összesen 30 ezer alkalmazottat foglalkoztatunk. Az utóbbi években pedig megdupláztuk Győrben a dolgozóink létszámát, mondta Axel Schifferer, az Audi Hungária pénzügyi ügyvezető igazgatója. A több mint 250 milliárd forintos fejlesztésüknek köszönhetően tavaly 2700 új embert vettek fel, és Győrben ma már akár 500 autót is gyárthatnak naponta. Azt hiszem, nem árulok el titkot, hogy idén növeljük az alkalmazottaink létszámát, beszélt a 2014-es terveikről Frank Klein, a kecskeméti Mercedes gyárvezetője. A magyar járműipar rendelés állománya 2013 második félévében jelentősen megugrott. Szeptemberben 80%-kal, októberben pedig 20%-kal volt magasabb az egy évnél korábbinál.
Négy év alatt 50 milliárd forintot kapnak az államtól azok a jól gazdálkodó önkormányzatok, amelyeket nem kellett adósságkonszolidációban részesíteni, jelentette be a kormány döntését Tállai András önkormányzati államtitkár Budapesten. A döntés 1176 települést érint, közülük a 2000-es lélekszám alattiak már idén március 31-ig megkapják a négy évre szóló összeg felét. A pénzt a kötelező önkormányzati feladataikhoz kapcsolódó tevékenységekre használhatják fel, például út- és hídépítésre, felújításra vagy az intézményhálózat korszerűsítésére.
Ezzel úgy gondolom, hogy a kormány teljesítette az ígéretét, azt az ígéretét, amely szerint az adóssággal bíró önkormányzatokat kimenti az adósságcsapdából, és azokat az önkormányzatokat, amelyek nem tudtak, nem akartak, vagy nem volt szükség hitelfelvételre, őket pedig anyagilag is kompenzálja.
A helyes irányba tett lépésként értékelte Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, hogy Ausztria visszavonta az Unió Agrárminiszteri Tanácsának ülésére tett a magyar földügyekkel kapcsolatos napirendi javaslatát. Fazekas Sándor tudomása szerint Ausztria az uniós miniszterek halászati és agrártanácsa következő ülésére napirendi pontként javasolta, hogy tárgyalják meg a számára sérelmesnek ítélt magyar földügyekkel kapcsolatos kérdéskört, majd szerda délelőtt visszavonta ezt a javaslatot.
Ez egy magyar ügy, és véleményem szerint az Unió Bizottságának sincs ilyen hatásköre. Én abból indulok, hogy a magyar törvények Magyarországon kötelezőek mindenkire, magyarokra, osztrákokra, külföldiekre egyaránt, ezt kell betartani mindenkinek, ez nem képezheti vita tárgyát.
Bajnai Gordon volt miniszterelnök szavaiból kiderül, hogy a Gyurcsány koalíció kormányra kerülve radikális adóemelést hajtana végre, mondta a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella ezt az Együtt PM vezetőjének tegnapi Bajai fórumára utalva mondta, ahol a volt kormányfő arról beszélt, hogy magasabb jövedelmek esetében bevezetnének egy magasabb adókulcsot is. A Fidesz szóvivője szerint ez az adóemelés érintené például a hosszabb ideje pályán lévő általános iskolai tanárokat, mérnököket és gyógyszerészeket is.
Szeretnének mindenkitől elvenni, aki egy kicsit is jobban jár a családi adórendszerrel. Rögeszmésen adóemelést akarnak tehát, ahogy azt az első Gyurcsány korszakban is megtették. Akkor 40%-os SZIA kulcssal csapolták meg a fizetéseket.
Az Együtt PM szerint a Bajnai Gordon vezette tömörülés közleményében igazságos és munkahelyteremtő adórendszert javasol Magyarországnak, amely a polgárok 92%-ának csökkenti vagy változatlan szinten hagyja az adóját, és csupán az adózók legfelső 8%-ától kér szerény mértékű többlet tehervállalást. Vona Gábor vezeti miniszterelnök jelöltként a Jobbik országos listáját. A pártelnök elmondta, a lista első 27 helyéből 26-on jelenlegi országgyűlési képviselők szerepelnek. Vona Gábor úgy fogalmazott, pártja a legerősebb ellenzéki pártként fut neki a választásnak.
Hétharmados kormány többséggel szembe politizálni ellenzéki pártként nem egyszerű feladat. Sokszor kifejezetten nehéz feladat, és ez látszott is, az ellenzéki pártok megszenvedtek ezzel a helyzettel. De mégis, ha megnézzük, mi történt, akkor azt látjuk, hogy az LMP ketté szakadt, az MSZP három része szakadt, a Jobbik pedig egységes maradt.
Az MSZP szóvivője szerint pártja elkötelezte magát a tisztább közélet mellett. Veres Gábor azt mondta, kivizsgálnak minden gyanús esetet, de ezt a kormánypártoktól is elvárják. A szóvivő szerint a Fidesznek azokra a kérdésekre kell választ adnia, amelyeket az állami MVM Partner ZRT ügyletei vetnek fel. Veres Gábor úgy fogalmazott, több mint 100 milliárd forinttal károsította meg a magyar gázfogyasztókat az, hogy egy szerinte Fidesz közeli átláthatatlan hátterű cég olcsón hozott be földgázt Ausztriából, amit aztán jelentős haszonnal adott el.
Az offshore cégek tulajdonosainak volt-e befolyásuk a döntéshozatalra? Van-e esetleg személyi összefonódás? Ha igen, milyen szinten gyakoroltak befolyást? Gyakoroltak-e befolyást az offshore cégek tulajdonosai a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szintjén?
A Fidesz szerint egyedül a szocialistáknak lenne mit és mielőbb megválaszolni offshore és paks ügyekben. A párt közleménye úgy fogalmaz, a szocialisták mára lebuktak nem csak a titkos osztrák bankszámlákkal, hanem a paksi atomerőmű ügyében is, mert milliárdokat kerestek 2010 előtt az atomerőművel kötött szerződéseken. A Magyar Nemzet információi szerint korábban a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég is több 10 milliós megrendeléseket kapott a paksi atomerőműtől. A Demokratikus Koalíció jelenlegi vezetője a híradó kérdésére nem akart az ügyről beszélni. Azt mondta, kérdezzük a feleségét, mert a szóban forgó céget ő irányítja.
Hurrián az Artus vezérigazgatójához, nyilván ő nyilatkozik az Artus nevében. Én politikus vagyok, politikáról tudok önnel beszélni.
Nem akart beszélni Gyurcsány Ferenc az érdekeltségébe tartozó egyik cég és a Paksi atomerőmű között létrejött korábbi szerződésről. A Magyar Nemzet írt róla először, hogy a Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus csoport egyik cége havi 8 millió forintot vehetett fel a Paksi atomerőműtől. A napilap írása szerint 1997-ben és 98-ban összesen 80 millió forintot kapott Gyurcsány Ferenc cége tanácsadásért és az atomerőmű távlati céljaihoz kapcsolódó közvélemény formáló tevékenységért. A híradó kíváncsi volt, vajon arra kapott-e pénzt Gyurcsány Ferenc cége, hogy népszerűsítse az atomenergiát és a Paksi erőmű későbbi bővítését. Az Altus tulajdonosa Gyurcsány Ferenc a vezérigazgatóhoz, azaz saját feleségéhez irányított minket.
Forduljon nyugodtan az Altus vezérigazgatójához, nem kell messzire menni, mert a feleségem nyilván tájékozódni fogja önt erről.
Kerestük Gyurcsány Ferenc feleségét. Kollégái azt mondták, külföldön van, de megpróbálják elérni, és egy visszahívást ígértek. Adásunkig azonban nem kaptunk választ. Gyurcsány Ferenc már nem az első baloldali politikus, akiről kiderül, hogy az érdekeltségébe tartozó cég 2010 előtt a Paksi atomerőműtől megrendelést kapott.
Amikor árbevétele származott a Paksi atomerőmű működéséből képviselőtársamnak,
térjen
akkor,
magához,
akkor ő pontosan nem származott árbevétele a cégének?
Térjen magához.
Józsa István MSZP-s képviselő két hete még rendre utasította a kereszténydemokrata vitapartnerét az Echo TV műsorában, amikor szóba került, hogy mennyi árbevétele származott a szocialista politikus cégének a Paksi erőműtől. Azóta kiderült, összesen 6600 millió, vagyis valamivel több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között az a Kft., amiben 42%-os tulajdonos volt Józsa István. A Hír24 hírportálnak adott interjúban az MSZP-s politikus azt mondta, hogy a több mint 6,5 milliárd forintos megrendelés az csupán évi 600 millió forint. Majd hozzátette, hogy aki ért hozzá, az tudja, ez nem sok. 6,5 milliárd forint 10 évre visszaosztva napi 1 millió 666 666 forint.
Közben.
A Fidesz szerint az MSZP lelepleződött Paks ügyében, miután kiderült, hogy szocialista politikusok 2010-ig anyagi hasznot húztak az atomerőmű működéséből. Rogán Antal azt mondta, egyértelművé vált, hogy 2010-ig miért is támogatta az MSZP az erőmű fejlesztését, szintén orosz technológiával.
Perre megy Szepesi Zsolt az összefogás névért. A volt monaki polgármester, aki ezen a néven alapított pártot 2009-ben, szerda reggelig adott haladékot a baloldali pártszövetségnek, hogy elálljanak az összefogás kifejezés használatától. Miután a határidő lejártáig sem találkozhatott az ellenzéki vezetőkkel, bejelentette, perelni fognak. Karácsony Gergely, az Együtt PM politikusa szerint csak műbalhéról van szó.
Az öt párt, vagyis az MSZP, az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt hivatalosan január 23-án közölte, összefogás néven folytatja a kampányt. Győzzön az összefogás 2014-ben, ez pedig már egy másik párt honlapja hirdeti. Az összefogás pártot 5 évvel ezelőtt alapították, tavasszal pedig ők is indulnak, mind a 106 körzetben. Szepesi Zsolt a pártelnöke korábban több alkalommal is kérte a baloldali pártszövetséget, hogy válasszanak másik nevet, mert szerinte így a választók összetévesztik az összefogáspártot a baloldali tömörüléssel. Legutóbb tisztelt miniszterelnök jelölt társam megszólítással írt levelet Mesterházi Attilának, amiben azt kérte, találkozzanak és találjanak közösen megoldást a helyzet orvoslására. Akkor szerda reggelig adott haladékot, máskülönben jogi útra tereli az ügyet. A baloldali pártok végül nem fogadták Szepesi Zsoltot. Karácsony Gergely, az Együtt PM politikusa még szerdán is műbalhénak nevezte a névhasználat miatti vitát.
Ha ő a jogi úton keres magának igazságot, akkor tegye meg Magyarország ilyen szempontból, mint félig meddig jogállam. Nincs igaza ebben a vitában, egy szlogent nem lehet levédetni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy műbalhé, és nem különösebben foglalkoztak.
Szepesi Zsolt szerint lekezelően bántak vele, ezért most már akkor sem hajlana a békés megoldásra, ha meggondolnák magukat a pártszövetség tagjai.
Tovább. Nekik minden felelősséget, jogit, anyagit, erkölcsöt és politikait ezért be kell vállalni. de meg is fognak érte fizetni, mert emiatt fogják, a mi nevünk birtoklása miatt, vagy elbitorlása miatt fogják a választásokat elveszíteni, ebbe egészen biztos vagyok.
Az összefogáspárt elnöke hozzátette, jogászai elkészítették a panaszbeadványt, és megkezdődött a tüntetések szervezése is a baloldali pártszövetségben résztvevők székházai elé. Az összefogás szó használata már korábban is okozott vitás helyzetet, amiről bírósági döntés is született. A 2009-es pécsi polgármester választás kampányában az akkor még MSZP-s színekben politizáló Szilika Tanin szórólapján az is szerepelt, hogy ő az összefogás jelöltje. Az Összefogás Pécsért Egyesület azonban ezt kifogásolta. Az ügyben végül a Baranya megyei bíróság ki is mondta, az összefogás szó azt sugallta, hogy az Egyesület Szili Katalin támogatta a választáson, holott a szervezet egy másik jelöltet támogatott, ezzel pedig a bíróság szerint törvényt sértett az MSZP és Szili Katalin is.
Adócsalás és magánokirat hamisítás megalapozott gyanúja miatt a legfőbb ügyész kezdeményezte Simon Gábor mentelmi jogának felfüggesztését az országgyűlés elnökénél. Pazekas Géza, a legfőbb ügyészség szóvivője azt mondta, a központi nyomozó főügyészség tavaly novemberben indított nyomozást az ügyben, miután az osztrák pénzpiaci felügyelet értesítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy Simon Gábor 2008-ban és 2009-ben összesen 228 millió forintnak megfelelő összegű készpénzt helyezett el egy osztrák pénzintézet értékpapírszámláján. Az ügyészség szerint ez a pénz nem származhatott Simon Gábor bevallott és adózott jövedelméből.
Az osztrák féltől kapott adatok nyomán indult el hivatalból, és ügyben nem még konkrét személy ellen a nyomozás a központnyomozó főügyészségen, amely ügyben a mai napra gyűlt össze annyi információ, amely az addigi gyanút már megalapozottá tette.
Kövér László, a parlament elnöke, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának továbbítja a legfőbb ügyész megkeresését Simon Gábor ügyében. A szocialista politikus mentelmi jogának felfüggesztésére a testület tesz majd javaslatot, közölte az Országgyűlés sajtófőnöke. Az ügyben bűnszervezetben részvétel, hivatali vesztegetés, illetve különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Jobbik is a legfőbb ügyészségnél. Novák Előd, a Jobbik alelnöke úgy fogalmazott, ilyen nagy összegre nem klasszikus bűnözési formákkal, hanem politikus bűnözéssel lehet szert tenni. Így a Jobbiknak erős a gyanúja, hogy ez a pénz a nemzeti vagyonból származhat. Nyilatkozott a Híradónak Simon Gábor, a szocialista párt elnök helyettese, holnapra ígért tájékoztatást külföldi számláiról. A politikusról tegnap írta meg a Magyar Nemzet, hogy 240 millió forintnyi pénzt parkoltat egy osztrák bankszámlán. Ez az összeg azonban eddig egyetlen vagyonnyilatkozatában sem szerepel, Mesterházi Attila helyettesének. Az MTI washingtoni tudósítója kereste a párt elnökét, aki napok óta az Egyesült Államokban tartózkodik, de Mesterházi Attila egy váratlan programra hivatkozva lemondta az interjút.
A Híradó már kedden este megtalálta egyik budapesti lakásán Simon Gábort, aki egész nap kerülte a nyilvánosságot. Stábunk megérkezésekor még égtek a villanyok, és a szocialista politikus is feltűnt a függöny mögött. Ám amikor becsengettünk, a lakásban leoltották a villanyokat, és nem jött ki senki. Szerda reggel kinyílt a kapu. A Híradó stábjának tehát néhány óra várakozásra, és egy rövid sprintre volt szüksége ahhoz, hogy megszólaltassa az autójához siető politikust.
Most nincs mit mondanom, csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem ezt fogadják el, köszönöm
szépen. Mesterházi Attilával beszéltél meg telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Kedden írt arról a Magyar Nemzet, hogy az MSZP elnökhelyettese több százmillió forintos vagyont parkoltat egy osztrák pénzintézetben. A lap szerint a politikus 2008-ban két értékpapírszámlát nyitott, amelyekre 575 ezer eurót és 162 ezer 954 dollárt helyezett el, ami mostani árfolyamon számolva 240 millió 240 ezer forintnak felel meg. Ezt azonban eddig egyik vagyonnyilatkozatában sem vallotta be. Külföldi számláról és több százmilliós vagyonról pedig nem írt. Simon Gábor másfél hete az első sorban Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon között ült az MSZP nagygyűlésén. Ő két éve a párt második legmagasabb rangú embere, Mesterházi Attila helyettese. Keddeste az MSZP egy közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy a párt vezetésének kezdeményezésére Simon Gábor kedden azonnali hatállyal felfüggesztette párttagságát és valamennyi a pártban betöltött tisztségét. A párt vezető testületeinek kell majd hivatalosan döntenie Simon Gábor sorsáról. A párt szóvivője szerint azonban ez nem lehetséges, amíg nincs itthon az MSZP elnöke. Mesterházy Attila nemhogy az országban, a kontinensen sincs. Egy másik földrészen, Amerikában tartózkodik.
Mesterházy Attilával beszéltél meg telefonon?
Fogok még beszélni vele, köszönöm.
Mesterházy Attila nem beszélt még Simon Gáborral.
Veres Gábor keddeste az ATV-ben azt mondta, ismerik Mesterházy Attila álláspontját. Az MSZP szóvivője azt nem tudta pontosan megmondani, hogy vették fel a pártelnökével a kapcsolatot.
Telefonon ugyan, vagy valami e-mailen, vagy valamilyen más módon azért közölte velünk, hogy ő azt szeretné, hogy addig, amíg ez a vizsgálat nem zajlik, addig Simon Gábor felfüggesztené, vagy függeszte fel a párttagságát.
Közben egy újabb nap telt el, hogy a baloldali pártszövetség miniszterelnök jelöltje nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Az Amerikában tartózkodó Mesterházy Attilát az MTI washingtoni tudósítója is megpróbálta utolérni. Ígéretet kapott arra, hogy nyilatkozik a pártelnök, de Mesterházy Attila később egy váratlan programra hivatkozva lemondta az interjút.
Molnár Zsoltnak sikerült Simon Gáborral beszélni.
Ő Molnár Zsolt, aki a kamerák előtt fut. Az MSZP kampányfőnöke az egyetlen, aki az MSZP szóvivője szerint beszélt Simon Gáborral. Egy mai budapesti rendezvény előtt azt mondta, hogy nem szeretne nyilatkozni. A rendezvény végén pedig, ahogy már mutattuk, elfutott a kamerák előtt.
Eddig egyetlen szocialista politikus sem tudott magyarázatot adni arra, honnan származhatnak a Simon Gábor nevére nyitott számlán lévő 100 milliók. Az LMP Schiffer András valószínűtlennek tartja, hogy a párt egyik befolyásos vezetője mások tudta nélkül rendelkezhetett volna ekkora összegek felett. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke felszólította a szocialistákat, hogy tisztázzák, parkoltatnak-e a pártból mások is törvénytelen pénzeket ismeretlen számlákon.
Nem tudom.
Józsa István az MSZP frakcióvezető helyettese kedden nevetett, amikor azt kérdeztük tőle, honnan kerülhetett csak nem 4 milliárd forint Simon Gáborhoz. És nevetett aznap este Veres Gábor, az MSZP új szóvivője, amikor az ATV-ben azt a kérdést kapta, hogy az osztrák számlán lévő pénz Simon Gáboré, vagy esetleg a szocialista párté.
Hát most egyelőre reagálni sem tudok rá, tehát hogy a pártpénze hogy kerülne egy magánember magánszámlájára, az ezt nehezen tudom összerakni.
Az ügy kedreggeli kirobbanása óta sem tudni, honnan származik a csaknem 4 milliárdos vagyon. Az Index kedden arról írt, hogy a pénz eredete a 18. kerületi ügyletekkel hozható összefüggésbe, és nem is biztos, hogy személyes célokra lett félretéve.
Magányos tette Simon Gábor, ezen én megmondom őszintén, rettenetesen csodálkozom.
Schiffer András, az LMP társelnöke azt mondta, ha tényleg van összefüggés a 18. kerületi kötvénykibocsátás és Simon Gábor meggazdagodása között, akkor nem valószínű, hogy más ne tudott volna róla.
Na de azért könyörgöm, Simon Gábor, ha mondom igaz az összefüggés a kötvénybiznis és az ő meggazdagodása között, azért Simon Gábor nem tárgyalt és nem is tárgyalhatott egyedül a finanszírozó bankkal, nem intézhette egyedül a kötvénybiznis, stb.
Honnan még vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc tavaly októberben mondta azt, hogy elnöksége idején sok helyről vándorolt az MSZP-hez pénz. Úgy fogalmazott, Európából nem nagyon, ahonnan megvándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Nem.
Gyurcsány Ferenc egy nemmel válaszolt, amikor azt kérdezték tőle, hogy Simon Gábor 100 millióinak köze lehetett-e az általa korábban említett jobb, ha nem tudjuk pénzekhez.
Itt napnál világosabb, hogy tisztázatlan eredetű pénzeket adott esetben kampánycélra is fel lehet használni.
Kósa Lajos Fidesz alelnök azt mondta, Mesterházy Attilának azt is tisztáznia kell, van-e tudomása az MSZP vezetésének arról, hogy más személyek is parkoltatnak további 100 milliókat különféle számlákon.
Ennek az ügynek az árnyéka az egész összefogásra rávetül, ha ezt el akarják kerülni, akkor tisztázniuk kell, hogy, és a nyilvánossággal is tudatniuk kell, hogy milyen feltételek mellett, ki mennyit finanszíroz a közös indulásban, ki hogyan vesz részt a kampány költségek vállalásában.
Kósa Lajos úgy fogalmazott, ha nem adnak választ ezekre a kérdésekre, az összes korrupciós vád, amit a Fideszre megfogalmaztak, a szocialistákra hull vissza, és ha nem tisztázzák magukat, akkor egyértelművé válik, hogy az MSZP szügyig gázol a korrupcióban.
Simon Gábor vagyok, de nem az a Simon Gábor, közölte a szintén szocialista miskolci képviselő a Ráváró újságírókkal. A politikus fontosnak tartotta tisztázni, hogy csak a nevük azonos pártársával.
Simon Gábor vagyok.
Így kezdte unortodoxnak nevezett sajtótájékoztatóját Simon Gábor, és nem sokkal később hozzátette, létezik még egy Simon Gábor.
létezik még egy Simon Gábor.
Éppen emiatt ült ki országvilág elé az MSZP-s országgyűlési képviselő, vagyis hogy elmagyarázza, bár ő is szocialista képviselő, a neve is Simon Gábor, mégsem azonos azzal az MSZP-s Simon Gáborral, akiről a sajtóhírek szólnak. Ő a miskolci Simon Gábor.
Tudatosan nem hazudtam.
Ő már az a Simon Gábor, akiről a hírek szólnak. Pontosabban csak róla szóltak a hírek addig, amíg a másik Simon Gábor nem mondta, hogy ő is Simon Gábor.
Simon Gábor vagyok.
A budapesti Simon Gábor tehát az, akiről a hírek eddig szóltak. Egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy tudatosan még nem hazudott.
Igyekszem nem hazudni. Egyébként lehet, hogy az életemben mondtam bármikor olyat, aminek a minden egyes részletét nem ismerve, utóbb lehetett azt mondani, hogy hát ez nem volt teljesen precíz, amit én mondtam. Tudatosan nem hazudtam.
Létezik még egy Simon Gábor.
A miskolci Simon Gábor, akiről a hírek nem szóltak, leszögezte, ő valós adatokat írt a vagyonbevallásába. Ezzel is azt bizonyította, hogy a hírek egy másik Simon Gáborról szólnak.
Azok a hírek, amik a sajtóban megjelentek Simon Gábor budapesti képviselőről, azok a hírek nem rólam szólnak.
Ha esetleg valaki nem értette volna, ő az az MSZP-s Simon Gábor, akiről a hírek szólnak. Ő pedig az az MSZP-s Simon Gábor, akiről a hírek nem szólnak.
Van esetleg egyéb kérdés?
Győr-Moson-Sopron megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a holnapra várható ónos eső miatt. Az előrejelzés szerint csak néhány tized milliméter ónos eső hullhat. Három nagy teljesítményű áramfejlesztőt küldött Magyarország Szlovéniába, ahol az elmúlt napok rendkívüli időjárásában mintegy 250 ezer ember maradt áram nélkül. Az aggregátorok várhatóan három hétig lesznek a szomszédos országban. Szlovéniában közben egyre rosszabb a helyzet, éjszaka ugyanis újabb területeken esett ónos eső.
Teljesen ráfagyott a jég a villanyvezetékekre Szlovéniában, ahol az éjszaka ismét ónos eső esett. A fővárostól 40 kilométerre fekvő belső karszt régióban a legsúlyosabb a helyzet. Pivka városában jégben állnak a vasútállomás póznái, és jégcsapok lógnak a mozdonyokról is. Az elmúlt napokban mintegy 250 ezer ember maradt áram nélkül az országban. A hóvihar akkora pusztítást okozott, amekkorára a legöregebb emberek sem emlékeznek. Leállt a vasúti közlekedés, és sok benzinkút sem működik. Ez egyszerűen katasztrofális. Péntek óta nincs nálunk áram. Egyre nehezebb így élni, meséli egy szlovén nő. Az ítéletidő a fővárosban, Ljubljanában is komoly károkat okozott. A kidőlt fák miatt több utat le kellett zárni. Nagyon aggódom a házam melletti fa miatt. Ha leszakadnak az ágai, pont a tetőmre esnek, mondja egy férfi. Az energiaellátás helyreállításáig a szlovén kormány áramfejlesztőket kért az Európai Uniótól. Magyarország három nagy teljesítményű aggregátort ajánlott fel. Ezek reggel indultak útnak a katasztrófa védelem budapesti központjából, és délutára meg is érkeztek Szlovéniába.
Egy 100 és 275 kilovattos aggregátorra kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy Szlovéniában a rendkívüli időjárás okozta helyzet a villamos energia szolgáltatás területén minél előbb megnyugtatóan helyreálljon.
A hó, a jég és a viharos erejű szél komoly természeti katasztrófát is okozott Szlovéniában. Becslések szerint az erdők 40%-a károsodott az ítéletidőben.
Megérkezett az olimpiai láng az oroszországi Szocsiba, ahol pénteken kezdődik minden idők legdrágább téli olimpiája. A játékok helyszínén a legmagasabb fokú biztonsági intézkedések léptek életbe. A város és környékének biztonságára több tízezer rendőr és katona vigyáz földön, vizen, levegőben egyaránt. A Fekete-tenger Szocsi előtti szakaszán pedig amerikai és orosz hadihajók járőröznek majd. Az egyik amerikai hajó legénységét arra is kiképezték, hogy szükség esetén embereket mentsenek ki Szocsiból. Az olimpiai létesítmények jelentős részét az elmúlt években újonnan készítették el. A becslések szerint 50 milliárd dollárt költött erre Oroszország, Természetesen sokkal többet, mint tervezték. Szocsiból a közmédia tudósítója Mohai Bence jelentkezik.
Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, nagyon sokan erre kíváncsiak, hogy egészen pontosan mire is mehetett el az az 51 milliárd dollár, amelybe belekerült ez az olimpia. Ugye ezt tudni kell, hogy eredetileg 12 milliós milliárdosra tervezték a költségvetését az olimpiának. Ennek több mint négyszerese az, amennyibe valójában belekerült. Mi is erre voltunk kíváncsiak, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt két napot eltöltve a városban, illetve az olimpiai parkban, azért nagyjából kirajzolódik, hogy egészen pontosan mire is költhettek el ennyi pénzt. Szerintem elég csak erre a média központra ránézni, amielőtt állok. Csillog, villog, fényben úszik, változtatja a színét, és egyébként az összes létesítmény ilyen. És nem csak a létesítmények, hanem az olimpiai falu és bent a városban a sima lakóházak is a nulláról épültek föl, és vadonatújak, egészen jól néznek ki. Nagyon sok minden épült, és mindjárt meg is mutatom, hogy még mi. 25 sífelvonót, 3 komplett olimpiai falut, emellett több médiafalut és rengeteg szállodát építettek az olimpiára. De megújultak a lakóépületek, új vasútvonal és új autópálya is épült. A tengerparton pedig külön parkot hoztak létre az olimpiai létesítményeknek. Az olimpia legnagyobb és leglátványosabb létesítménye ez, a Fist olimpiai stadion. Természetesen ez került a legtöbbe is. Az eredetileg tervezett 50 millió dollárnál 14-szer többet, azaz mintegy 700 millió dollárt költöttek ennek a felépítésére. 40 ezer ember fér be ebbe a stadionba, azaz egy ülőhelyre lebontva, tehát egy ilyen szék, ami most ülök, 13.300 dollárba, azaz mintegy 2,5 millió forintba került. Ez mintegy 2,5-szerese egy hasonló stadion piaci árának, egy az olimpia költségeivel foglalkozó honlap szerint, és nem ez volt az egyetlen túl drága építkezés. Egyesek szerint az utak, a vasútvonalak és a létesítmények többsége is a normál ár többszöröséért épült fel. Nem véletlen, hogy sokan a korrupció olimpiájaként apostrofálják a Szocsi játékokat. Vlagyimir Putyin azzal hárította el az erre vonatkozó kérdéseket, hogy hálás lenne, ha a jól értesült újságírók tájékoztatnák a hatóságokat is. Szerinte mindenki csak vádaskodik, de konkrétumot kevesen mutatnak fel. Na most ilyen körülmények között természetes, hogy nagyobbak az elvárások is, hogyha ennyibe került, akkor legyen minden tökéletes. De azért az is igaz, hogy nagyon sok külföldi újságíró úgy érkezik ide, hogy a legapróbb hibát is keresi és rögtön küldi az internetre. Én is olvastam azokat a híreket, amelyek szerint valaki kutyát, más alvó munkásokat talált a szobájában. Nekem ezek szerint szerencsém volt, mert nekem egy-két villanykörte hiányzik, meg egy-két konnektor nem működik, de más negatív tapasztalatom alapvetően nem volt. Az azért látszik, hogy a szállásokat az utolsó pillanatra hagyták, ha egyáltalán elkészültek. A sportlétesítményekre nem igaz ugyanez. Hogy a sportlétesítmények hogy állnak, azokról természetesen a Telesportban beszámolok majd.
Közösen népszerűsítik Közép-Európát a máshonnan érkező turisták körében a visegrádi országok. Magyarország, Szlovákia, Lengyelország és Csehország illetékesei erről Budapesten állapodtak meg. A négy országban folyamatosan emelkedik a turisták száma.
A kezdőknek és a profiknak is tökéletes síterep a szlovákiai Dona Valley. A síelők egyharmada Magyarországról jön.
Az idő is nagyon jó, sütött a nap is, és a hó is jó, nincs jeg, nem jeges, meg friss hó, úgyhogy nagyon tetszett nekünk.
A helyiek szerint a felvidéki síparadicsomba azért is jön sok magyar, mert jóval olcsóbban lehet itt síelni, mint például Ausztriában. A környező országok közül még mindig Szlovákia a legolcsóbb, annak ellenére, hogy euróval kell fizetni, mondja a sípark menedzsere. A visegrádi országok mindegyikében folyamatosan emelkedik a külföldi vendégek száma. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia illetékesei most abban állapodtak meg, hogy egymással együttműködve próbálják növelni a távolabbi országokból érkező turisták számát.
Mindannyian azt tapasztaljuk, hogy a beutazó forgalomban mindegyikünk országában az orosz beutazó turizmus erősödik. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy Magyarországon az orosz beutazó turizmus mellett a csehországi, lengyelországi és szlovákiai fürdő beirányuló gyógyturizmus kedveltsége is növekszik, egyre több vendéget regisztrálunk ezekből az országokból.
Egerszalók most az egyik kedvenc úti célja a lengyeleknek. Hetente több százan megfordulnak itt. Sokan jönnek ide Varsóból kikapcsolódni. Nagyon szeretünk Magyarországra jönni. Minden évben eljövünk ide Mezőkövesdre, és Egerszalókra szoktunk utazni, wellnessezni, mondja ez a lengyel nő.
Prágába szeretnék utazni, vagy esetleg Prága környék is.
Csehország pedig egyre népszerűbb
népszerűbb a magyarok körében, azért mert közel van és sokféle programot lehet találni.
Mindenki tud választani, aki városlátogatást akar, vagy tematikus utakat, várlátogatásokat, barlanglátogatás, vagy éppensége sörtúrákat szervezünk, de vannak hegyvidéki üdülések is, olyan helyekre, amit a mai magyar fiatalok nem annyira ismernek.
Tavaly csak nem 6%-kal nőtt a Magyarországon töltött vendégéjszakák száma, a szállásdíj bevételek pedig 10%-kal emelkedtek. A külföldiek mintegy 1300 milliárd forintnyi valutát hagytak Magyarországon.
Most jön Menzer Tamás a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89 és Bábel. Az este 10 óra 10 perckor kezdődik, vendég Schiffer András az LMP elnöke és Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Rögtön utána késő esti híradóval várom Önöket, viszontlátásra.